Kedves hallgatóink, gyönyörű alakú és méretű trófeákat, valamint különleges agancsokat mutattak be Vásárosnaményban. Idén is megrendezte a már hagyománynak számító trófeamustrát és vadásznapot a Felső-Tisza vidéki vadgazdák szövetsége, és bemutatták a vadászok szüretelésének eredményét. Bodnár Zsolt, református lelkipásztort, a szövetség elnökségi tagját nem csak a kiállításról, hanem a vadászati munkájáról és feladatvállalásairól is kérdezte Széles Szabolcs kollégám.
Nagy tisztelhető úr, mint szolgatársak mi tegeződünk, hogyan láttad ezt a napot, hogyan történt meg, mennyire mondható világi nyelven sikeresnek vagy eredményesnek?
Áldás békesség és sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntelek téged is, Szabolcs. Nem csak mint résztvevő voltam, hanem egyik főszervezés a Trófea Mustrának, ugyanis 2021 óta a regionális Trófea Mustrának, ami gímszarvas és dámszarvas köré csoportosul, Vásárosnaményen adja az otthont. Egyrészt azért, mert ugye a főszervező Kisbé Zoltán úr rendelkezik olyan infrastruktúrával, hogy a Hunor Hotel étteremre gondolok, illetve maga a városnak a hozzáállása is megteremti azt a légkört, amiben egy ilyen nagy volumenű trófeamustrát meg tudunk valósítani, csak hogy ezt érezzék a hallgatók, több mint 300 darab gímszarvas és dámszarvas trófeát állítottunk ki Vásárosnaménynak a főterén, a Szent István téren. Mi azt jelentette, hogy mivel ez egy szombat délelőtti nap volt, a városba látogatók, a boltba menők, a busszal közlekedők pont ott a főtéren ezt megcsodálhatták, és egy egészen különleges, mondhatom azt, milliót kölcsönöz maga ez a városias légkör, de mégis egy kicsit vidéki hangulatú kisvárosi légkör a trófeamustrának, és ugye a város számára is ez egy kulcsfontosságú program, óriási segítséget kapunk az önkormányzattól, úgy a polgármester úrtól, mint a képviselőtagoktól, a közfoglalkoztatottaktól. Mindenki a magáénak érzi, mert egyrészt öröm, másrésztről pedig ugye fejtörést okoz, hogy annyira elszaporodott a gímszarvas állomány és a dámszarvas állomány, hogy gyakorlatilag mindenki láthat. Annak idén, hogyha valaki látott egy gímszarvast vagy egy dámszarvast akárkint az erdőben vagy a mezőgazdasági területen járkálva, az egy csodának számított. Most már az a csoda, amikor nem jön be a kertbe. Hát egészen felhúzódott, szóval nekünk ez a trófea mustra nem csak egy bemutató, hanem egyfajta szakmai program is, amikor mi, mint vadásztársaságok, akik megjelennek, akár sátorral főzni, akár csak elhozzák a trófeákat, beszélünk, egyeztetünk, és próbáljuk összefogni, mert a vadászat az elsőlegesen, bár a jogszabály egy sportként határozza meg a sportvadászokat, és ugye vannak hivatásos vadászok, de valójában egy olyan foglalkozásnak mondható, ami a jelenünket és a jövőnket is egyformán meghatározza, és az, hogy 10-20 év múlva milyen lesz a Felső-Tisza vidék agrárképe, milyen lesz az erdők aránya, milyen lesz a vízgazdálkodásunk, az nagyon fontos részét képezi a vadászatnak. Gyakorlatilag ez a trófea mustra ezt mind-mind magába foglalja. Mert amikor megállunk beszélgetni egy-egy vadásztársaság sátránál, vagy leülünk megbeszélni, megvitatni az előkészítést, akkor ezek a témák azért feljönnek, és a programokban, amiket mellé szervezünk, ennek kulcsfontosságú szerep jut. Egyrészt ugye van egy kirakodóvásár, a kézművesek, kézműves alkotók, vadászati termékek forgalmazó is megjelennek, és ugye itt a szakmaiság is előnyt élvez. Másrészt pedig ugye vannak szakmai programok, nem csak egy ünnepélyes ceremoniális megnyitó, ami ökumenikus istentisztelettel kezdődik, és egy áldáskéréssel indul el a nap, hanem ott vannak a kerekasztal beszélgetések a nagy színpadon, amelyben azokat a kérdéseket járjuk végig a meghívott előadókkal, akik kapcsolódnak az adott témához. De most az éven az egyik nagy téma a hőkamerák és éjjellátó eszközöknek a használata volt, ezeknek a felépítése, használata, pro-kontra előnyök, hátrányok, és ugye mivel az elmúlt évek asszályai súlyos kárt tettek a hazai fácán állományban, ezért ugye erről is szó volt az egyik beszélgetésben, és azokat a történelmi sajátosságokat is, illetve szakmai kérdéseket is boncolgattuk. Szóval ez a trófea mustra, ez mondhatom azt, hogy a vadászoknak ünnepnap, a szakmának pedig egy kitüntetett napja.
A trófea mustra, ahogyan mondtad, egy ünnepnap volt számotokra és a szakma számára, viszont más helyszíneken is azért megpróbálod megmutatni ennek a különleges világnak a rejtelmeit. Gondolok itt akár Géberénre, a Porta Portja programra, de akár ha elmennek hozzád vadászati kiállításra Vásárosnaményben, diákok vagy felnőttek szintén találkozhatnak ezzel a különleges világgal.
Igen, most pont úgy érkeztem mind a stúdióba, hogy két óvodás csoportom is volt, és valahol egy kicsit, hogy biblikus legyek, ez olyan, mint egy magvetés, és nem tudjuk, hogy kinél hogy fog lecsapódni, de ha nem tesszük meg, nem vetünk, akkor nincs mind síránkoznunk, hogyha nincs mit aratnunk sem. Az óvodásoknak szoktuk tartani, illetve a kisiskolásoknak, főleg az alsó tagozatosoknak a népmesei tárlatvezetést. Azért a kiállításunk anyaga több több mint 200 dioráma jelenetben rendezett preparátum. Tehát a preparátumok egyfajta szoborcsoportba rendezve az adott vadfaj életmódját mutatják be. Ez még felnőtt fejjel is, aki nincs ebben benne, ott is egy óriási információ tömeg, hát még egy óvodásnak. Ezért ugye az első terem a Kárpát-medence vadvilágát mutatja be, ezt járjuk végig az óvodásokkal. Kicsit részletesebben átvesszük azokat a népmeséket, mondákat, fabulákat közben is, azonkon keresztül ismertetjük meg az adott vadfajt velük, mert így legalább valamihez kötnünk. Amikor végigjárjuk a Kárpát-medencei termet, ugye ez egy szimulált erdő is egyben, egy hatalmas nagy kivetítőnk is van, oda leülünk, és akkor megnézzünk néhány népmesét. És ugye visszasötétedik az erdő, kivilágosodik az erdő, mert ugye az applikáció így működik a kiállításon, és kapnak egy élményt abból, amit mi vadászok sokszor átérünk a napfelkeltében, naplementében. Utána pedig már az északi termet, Kanada, Grönland, Ázsia, valamint az Afrika termet csak érintjük. Látjuk felnőtteken is, gyerekeken is egyformán, hogy ez egy megdöbbentő világ, amikor olyan test közelbe mennek, és most a szó valós értelmében farkasszemet nézhet egy szibériai farkassal, belenézhet az üvölt oroszlán szájába, rácsodálkozhat arra az összetett mechanizmusra, amivel mondjuk egy két nősténből álló oroszlán csapat leterít egy zebrát, mert ezt is lemodelleztük preparátumok segítségével. És ezért egészen más így látni ezeket az állatokat, mint a természetfilmen keresztül, amire viszont tényleg nagyon büszkék vagyunk, és lehet, hogy ezt már hallották a hallgatók tőlem, hogy Közép-Európában mi vagyunk az egyetlen olyan, nem csak vadászat, hanem általában véve természettudományi kiállítás gyűjtemény, ahol a teremtés történetnek igenis fontos súlya van, nem csak egyfajta bibliai bemutatásként, hanem a teremtés történet bizonyítékait is megpróbálom feltárni az odalátogatók számára, akár a genetika, akár a különféle tudományterületeken keresztül, és ugye ebben óriási lehetőség a gímszarvas, hiszen a legismertebb zsoltár, ugye, amit a vadászok is erőszeretettel mondanak, az a 42. zsoltár, hogy olyan a szarvas kívánkozik a folyóvízre. Tényleg, hogyha összülünk, és akkor vadászok jönnek, a tiszteletes úr, azt énekeld, azt mondd, amelyik a szarvas megy inni a vízre. És ez 42. zsoltár nélkül semmit nem tudunk elkezdeni, mert azt mindig el kell, és akkor a vadászok szíve megnyugszik, ők látják maguk előtt, hogy a szarvas oda megy, de ennek megvan a maga genetikája, mármint nem a vadász részéről, hanem a szarvas részéről, és hogyha ezt is feltárjuk a laikusok számára, akkor gyakorlatilag az a fajta ellenséges légkör, ami ma a vadászokat éri, az egy kicsit azért csillapodik. Nekünk vadászoknak is fontos, és persze, hogy mi sokat tettünk azért vadászok, hogy ez a rossz kép kialakuljon, de ez egy jó lehetőség arra, hogy ellensúlyozzuk a rosszat.
Ha már a vadászati eseményeket vesszük górcső alá, amik az elmúlt időszakban történtek, akkor a te életedben is történt egy némi nemű előrelépés. A Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége ugyanis tisztújítást tartott, és ha jól értesültem, elnökségi taggá léptél elő.
Igen, így történt. Gyakorlatilag a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége, ahogy a tájegységi megfogalmazás is jelöli, a Felső-Tisza-vidékén található vadásztársaságoknak egy szakmai koordinációját végzi. A magyar jogszabályok szerint ugye minden vadász tagja a Magyar Vadászkamarának, Magyarországi Vadászkamarának, azon belül ugye megye szinten, én esetemben ő Szabolcs-Szatmenberek vármegyei vadászati kamarának, és minden vadásztársaság tagja egy szövetségnek. Ez kötelező. Ezzel nem lehet kibújni, nem kell minden vadásznak, vadásztársaság tagnak lenni, de kötelező a kamarának tagságát fenntartani. Az a szövetség feladata, hogy az adott korszak, egy 5 éves ciklusról beszélünk, 5 évente van tisztújítás, egy 5 éves ciklusnak a vadgazdálkodási kihívásaival szembenézünk. Egy olyan örökséget vehettünk át elnökségi társaimmal együtt, amire mi magunk is büszkék vagyunk, hiszen ha nem is voltunk benne az elnökségben, de tagjai voltunk a szövetségnek munkatársként, én korábbi években is, mint kommunikációs referensként, és láthattuk azt a folyamatot. Gondolok itt arra, hogy még a 2000-es évek elején az egész régióban, itt a Szatmár-Berégi régióban, ha volt 20 darab gímszarvas bika, akkor nagyon sokat mondok. És ugye ezt úgy ismerjük, hogy ez a kárpáti típusú gím, de Magyarországon a lónyai szarvasként vonult be a köztudatba. Gyakorlatilag a 70-es években alig volt 1-2 darab. Most eljutottunk odáig, hogy a tájegységi előírásnak, ami minimum 300, maximum 1000 példány, csak a beregi tájegységre, tehát Naméntől Benek-Surányig, itt körülbelül egy olyan 4-5 ezer példányt van. Ez egy óriási szám, amit nehéz is kezelni, és ugye ez egy kihívás. Ezt az állományt megőrizni, genetikailag rendben tartani, az általuk okozott vadkárt kezelni, ez egy óriási kihívás. És hogy értsék a hallgatók, itt volt ugye tavasszal a ragadó száj és körönfájás, ami a szarvasmarhállományunknak ellensége. Genetikailag a gímszarvas elméletileg immunis rá. Gyakorlatilag egy ilyen túlszaporodott populációban, amikor a populáció immunitása legyengül, nem tudjuk kontrollálni a folyamat, mit fog elérni. Mondjuk egy fertőzött szarvas marha végigmegy a legelőn, nappal, éjszaka azon végigmegy a gimszarvas, és összeszedi. Na most a sertéspestisnél láttuk, hogy mit tett az afrikai sertéspestis a vaddisznó állományunkkal. Nem mondom, hogy nem volt könnyes a szemünk, amikor a nagy kanokat is ki kellett lőni az állományból. Egy millió forint értékű, milliós károkat okoztunk saját magunknak a hanyagságunkkal, mert hagytuk túlszaporodni. Ez egy rossz vadászati tematika volt, ennek most kár is belemenni, mert a műsoridő erre kevés lenne. És itt van a gimszarvas állomány, amit kontrolláltunk, és a túlszaporodást nem az okozta, hogy mi vadászok hanyagok lettünk volna vele. Vannak persze problémák, meg lehet ezt boncolgatni, de összességében nagy tisztelettel, nagy szeretettel nyúlunk ez a vadhoz, hiszen a legnemesebb vadunk. Azonban az elmúlt időszakban pontosan a tájvédelem, a vízgazdálkodás hatására, és ennek fontosságát előtérbe helyezve, az elmúlt 10 évben Szabolcs-Szatmár-Beregvár megye erdősültségei, merem állítani, hogy a kétszeresére nőttek. Rengeteg erdőtelepítés. És úgy attól erdőtelepítek, ott élőhelyet hozok létre. És egy ilyen erdő élőhely, egy 5-8-10 hektáros tölgyes, ami már elérte azt a magasságot, vagy számára egy kényelmes pihenőhely, táplálkozó, persze, hogy stabilabb lesz a szaporodási arány. Tehát ez egy olyan feladat, amit most nekünk az elkövetkezendő 5 évben valami úton módon meg kell oldanunk, valamit ki kell rá dolgoznunk, ugyanis, hogy ha beigazolódnak a félelmeink, és a legyengült populációs immunitás miatt a gimszarvas elkapja az ragadó száj és körömfájást, akkor a hazai szarvasmarha gazdasági területnek és szarvasmarha tenyésztési iparágnak a védelem érdekében az összes gimszarvast ki kell lesz lőnünk. Ugyanúgy, mint hogy ki kellett lőnünk a sertéspestis miatt a vaddisznó állományt a házi sertés állomány védelmében. Na most egy gimszarvasnál csak, hogy érezzük, egy kiemelkedő trófeájú gimszarvas bika 4-5-6-7 millió forint. És itt nem lesz kérdés. Itt meg kell lesz húznunk az elsütő billentyűt. Ezt milyen szeretnénk kerülni, és ezért, hogy mi lesz az út, még igazából nem tudjuk, hiszen október 25-én volt a tisztújítás, az alakülülés még ezután fog következni, és fel kell vázolnunk most egy tervezetet itt novemberben, hogy el tudjunk indulni, mert mi megörököltünk egy jól felépített irányt, és most ezt nekünk meg kell védenünk. És tovább kell adnunk majd az utókornak. És 5 év múlva, ha majd itt leszünk, és majd Szabolcs, ezt meg fogod engedni, és működni fog még az Európa Rádió, 5 év múlva úgy szeretnék itt ülni, hogy azt mondjam, hogy igen, ami ránk bizatott, megtettük, hogy a költő szavaival szabadon élve, amit megkövetelt a haza, megtettük.
Kívánunk továbbiakban is sok erőt a Vásáros Naményi Vadászati Kiállítás vezetőjének, vadászembernek. Bízunk benne, hogy ha legközelebb is jössz hozzánk, akkor csak pozitív hírekről fogsz beszámolni.
Igyekszem csak pozitív hírekről beszámolni, és én köszönöm a lehetőséget mindenkinek. Sok áldást kívánok, Isten áldja az Európa Rádió hallgatóit.
Kedves hallgatóink, az iménti percekben arról hallhattak, hogy gyönyörű alakú és méretű trófeákat, valamint különleges aggancsokat mutattak be Vásárosnaményban. Idén is megrendezte a már hagyománynak számító trófeamustrát és vadásznapot a Felső-Tisza vidéki vadgazdák szövetsége Bodnár Zsolt református lelkipásztorral, a szövetség elnökségi tagjával, nem csak a kiállításról, hanem a vadászat munkájáról és feladatvállalásairól is kérdezte Széles Szabolcs kollégám.